Hölgyeim és uraim, van egy különleges programsorozat és kiállítás a Pesti Vigadóban, amely az Essentia Artis nevet viseli, és ez tulajdonképpen azoknak az ösztöndíjasoknak a munkáit foglalja össze, akik hát itt az évek során az MMA-MMK-i ösztöndíjában részesültek, vannak közöttük képzőművészek, festők, filmesek, fotósok és természetesen zeneszerzők, és az egyik közülük az pedig Kál Norbert, aki itt is van a vonalban. Szia Norbert!
Üdvözöllek téged is és a hallgatókat is!
Mesélj egy pár szót erről az ösztöndíj programról, ugye ez 3 évig tart, és jár vele egy tiszteletdíj, ami azért sokaknak meg tudja oldani részben az életét, de azt is mondják, hogy tulajdonképpen ez azért fontos, mert egyrészt az ember, ha akarja, akkor kap egyfajta ilyen mentorálást, másrészt pedig nagyon jó kapcsolatokat tud kiépíteni más művészekkel és más művészeti ágak képviselőivel.
Ez abszolút így van. Ugye ennek az egész ösztöndíj programnak az egyik, szerintem az egyik legjobb oldala, ez az úgynevezett networking, hogy az ember ugye különböző művészeti ágakból, vagy akár a zenén belül is különböző stílusokból, akár a klasszikus, akár a régi zene, vagy akár jelen esetben, az én esetemben a jazz, tud más művészekkel találkozni, egymás ötleteit, egymás munkáit megosztani, amin éppen gondolkodnak, vagy dolgoznak. Ugye vannak ilyen ösztöndíjas találkozók minden negyed évben, és ezek szerintem felbecsülhetetlen értékűek. Én rengeteg olyan ötletet, vagy rengeteg olyan elképzelést hallottam, ami aztán nekem annyira tetszett, hogy valamilyen módon beintegráltam a saját művészeti vonalamba. Úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, és emellett valóban ez az úgynevezett ösztöndíj, ez a havi juttatás, ez azért is nagyon jó, mert ad egy kicsit egy ilyen lazultabb állapotot a művészeknek, hogy nem kell állandóan vadászni a koncertekre, vagy vadászni a megbízásokra, hanem lehet adott esetben egy önálló otthoni munkával kitalálni dolgokat, vagy kidolgozni dolgokat.
Hát igen, ez főleg szerintem a zenészeket veszélyeztet idézőjelbe, hát ugyanakkor nyilván nekik a legkönnyebb egy alkalmi hát haknit megragadni, nevezzük így. Nyilván mindenkinek a maga szintjén, de hát azért egy szobrásznak nyilván nehezebb dolga van. Tudsz konkrét példát mondani arra, hogy inspirált téged egy társművészet, vagy egy társművész?
Igen. Például az Antal Malvinával pár hete találkoztunk egy interjú kapcsán, és elmondta, hogy ő hogyan alkot, és hogy milyen nagy hatással van rá a magyar népzene és a néptánc, és hogy gyakorlatilag a néptáncnak a ritmikáját, vagy a néptáncnak az elemi erejét, ő hogy veszi át a saját maga. Ugye látszólag nincs közös szál, mert az egyik zene, a másik pedig ugye képzőművészet, de valójában rengeteg közös nevező van, és nagyon jól lehet így egymásra úgymond jó hatással lenni. Úgyhogy ugyanígy van a zenében is, hogy én is különböző képzőművész, vagy adott esetben filmes kollégákkal való találkozások alkalmával nagyon jó ötleteket, vagy nagyon jó perspektívákat kaptam a művészet szempontjából.
Igen, a zene és a képzőművészet azért azok nagyon könnyen egymásra hangolódnak. Te már végeztél ezzel az ösztöndíj programmal.
Igen.
Mennyire tudjátok tartani a kapcsolatot? Mennyire marad meg ez a networking? Hogy látod?
Én úgy veszem észre, hogy elég jól. Ugye hát most ez sokat szidott social media, Facebook és egyebek. Itt most éppen úgymond jól jönnek, mert nagyon sokukkal Facebookon ismerős vagyok, és így egymás munkáit, egymás jelen esetben a koncertjeit, vagy éppen kiállításait nyomon tudjuk követni, így tudunk egymással beszélni, vagy esetleg megkérdezni, hogy hogy van, éppen mind dolgozik, tehát azért meg tovább visszük a kapcsolatokat. Igen.
Na, ez remek. Te ugye mondtuk, hogy hát jazzzenész vagy, zongorista, de ugyanakkor hát azt is szokták rád mondani, hogy hát a crossover-t képviseled, mert hogy klasszikus zenével is foglalkozol, és lesz egy előadásod is az Essentia Artis keretében, méghozzá március 9-én, ami az improvizáció eszközeiről szól, a klasszikus zenében és a jazzben. Na most azért a jazzzel szerintem mindenki úgy nagyjából tisztában van, igen, ott szól egy standard, aztán mindenki szólózik, aztán mindig van valami, aztán visszatérnek az alaphangnemhez, most nyilván viccelek, de hogy ennek a keretei úgy nagyjából mindenki számára világosak, de az improvizáció a klasszikus zenében az egy egészen különlegesen hangzó dolog.
Ez így van. Egyébként ezt én nagyon aktívan gyakorlom, most pár hete például Párizsban volt egy szólókoncertem, ott ugyanezt firtattam, úgymond, tehát klasszikus darabokat, főleg Bartók darabokat dolgoztam már jazzbe, Hát ugye itt az eladásra visszatérve, azt tudnunk kell, hogy egészen azért a 20. századi az improvizáció a szerves része volt a zenei alkotásnak, tehát a zeneszerzők abszolút tudtak improvizálni, sőt, ugye a barokk és a klasszika idejében ez úgymond szokás volt, hogy az úgymond átlagember is nagyon jó szinten játszott hangszeren, és improvizált is, tehát ez egy ilyen köznyelv volt, zenei köznyelv az improvizáció. Mára ez azért egy kicsit visszaszorult, mert a reprodukció szorult, került előtérbe, ugye akkora zenetörténetben akkora mennyiségű darab van, és annyi stílus és annyi korszak, hogy inkább arra van a fókusz vagy a figyelem, hogy ezeket a megfelelő módon és a megfelelő stílusban reprodukáljuk. Tehát egy Bach stílusban ne legyen túl romantikus, egy Chopin akkor megint csak az adott stílusban, és ezért az improvizáció, mint olyan, az visszaszorult. Viszont nagyon nagy szükség van rá, és ezt szoktam mindig hangsúlyozni, hogy ha valaki nem akar improvizálni, csak a klasszikus darabokat akar játszani, akkor is nagyon kell, hogy értse és tudja az improvizációt, mert az adott darabban a zenei folyamatokat sokkal jobban megérti. Tehát sokkal jobban az övé tud lenni az a darab, amit játszik.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és azt mondtad, hogy a zeneszerzők tudtak improvizálni. Ezt hogy kell elképzelni? Mert nyilván a hangszeres zenész az van úgy, hogy kényszerből adott esetben, mert esetleg valami félremegy, vagy nem úgy sikerül, vagy blattolni kell, mondjuk ki, vagy akár hát tényleg élvezetből improvizál, de hogyan improvizál egy zeneszerző?
Zeneszerzők, ugye az is lényeges, hogy mindegyikük nagyon jó hangszeres művész is volt, tehát ugye itt a 20. században voltak már olyan zeneszerzők, akik úgy nem igazán tudtak hangszere játszani, viszont a zeneelméletet és a zenét nagyon-nagyon tudták, de régebben mindenki, a zongorán biztos, de zongora hegedű, ez is nagyon-nagyon, a Mozart is, és más igen, zeneszerző, tehát ez gyakorlatilag egy gyakorló hangszeres művészek voltak, és ugye azt meg kell mondani, hogy a zeneszerzés is gyakorlatilag improvizálás, csak leírt improvizálás. Tehát az ember, hogy elképzel egy motívumot, amiből akar írni egy szimfóniát, abban a pillanatban, hogy ezt elképzeli, improvizál, elképzeli a dallamot, ha ezt mondjuk leülne a zongorázó és leírne, vagy lezongorázná, akkor ez lenne maga az improvizáció, de helyett leírja egy papíron, és akkor elkezdi szerkezgetni. Tehát bármiféle zenei megnyilvánulás, ugyanúgy, mint a beszédben is, az a pillanat alatt történik, és aztán ezt szerkezgetjük. Úgyhogy éppen ezért azt kell ugye észrevennünk, hogy minden improvizáció, csak éppen van, aki ezt tudja használni, van, aki pedig inkább kevésbé, és ezért reprodukál.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és hát nyilván erről bővebben szó lesz az előadásodon, ami gondolom olyan előadás, hogy nem csak beszélni fogsz, hanem azért lesz ott, talán akad egy zongora is a színpadon.
Igen, kértem, hogy legyen egy zongora, plusz lesz egy tábla is, hogy az elméleti dolgokat is fel tudjam írni, úgyhogy ilyen több oldalról megtámogatott előadás lesz.
Te ugye doktor is vagy, hiszen ledoktoráltál jazzből. Tanítasz egyébként rendszeresen, vagy tartasz ilyen előadásokat? Tervezed azt, hogy a fiatalabb generációnak átad ezeket a tudásokat? Mert azért ez egy elég izgalmas, és azt gondolom, hogy egy elég új megközelítés.
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tanítok a Zeneakadémián, pontosan a klasszikus zongora szakon, ami mindig is a nagy tervem volt, ugyanis náluk már megvan egy nagyon erős technikai háttér, nagyon erős hangszeres és elméleti tudás, és náluk az improvizáció bevezetése és annak a tanítása nagyon-nagyon gyors, tehát most is van egy új osztályom, akikkel ugye szeptemberben kezdtem el foglalkozni, és már most nagyon komolyan tudják, tehát nagyon-nagyon jól improvizálnak, és emellett tartok mesterkurzusokat gyakorlatilag világszerte, tehát nagyon sokat utazom, a koncertek mellett pedig mesterkurzust is adok így, Indiától kezdve, Spanyolországon keresztül nagyon sok.
Hát ez azért is izgalmas, mert azért azt gondolom, hogy zenészként még fiatalnak vagy mondható, nyilván ez mifaja válogatja, hogy ugye tudjuk, hogy mi irodalomban egy fiatal költő, vagy pláne filmművészetben mi számít fiatal filmesnek. Mi az a pálya, ami így a 21. században egy zongoristára vár? Nyilván nagyon-nagyon más, mint akár Hát akár 10 évvel ezelőtt is, szerintem.
Igen.
Mindenki valamilyen formában az egyediséget keresi, mert pláne most, hogy bármikor ugye hozzáférhetőek a legnagyobbak, nyilván én nem ugyanazt akarom hallani, amit akartam hallani. Igen. 30 éve egy zongristától. Nem tudom, tehát nyilván a Goldberg variációkat a Glenn Goldtól akarom meghallgatni, mert az már így van, vagy így maradt, de nyilván egy fiataltól valami mást, valami másképp. Mik az elvárások a világban?
Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, ugyanis egyrészt óriási a bőség, tehát rengeteg akár etnikum, akár a zenéjét, rengeteg felvétel, tehát mindenhez azonnal hozzá tudunk férni, tehát azonnal úgymond a zenei perspektívánkat tudjuk bővíteni, nyitogatni, és valóban, tehát most, amit mindenki akar hallani, például a Goldberg variációknál egy teljesen egyedi, egy teljesen más előadást, ami ettől a megszokottól eltér, de ugyanez minden darabnál, vagy minden műnél hall. Én a virtuózokban zsűritag vagyok, és nagyon sok fiatal zongoristát hallok így a versenyeken, megmérettetéseken. Azt tudom mondani, hogy nagyon felkészültek, mindenki nagyon jó, nagyon sok egyéniség van. Az egyetlen nagyon nehéz ügy most, hogy egy olyan világban élünk, ahol ez a napi 4-5 óra, 6 óra gyakorlás, és az eredményeknek a nem azonnali megkapása, tehát az, hogy valakinek hónapokig, évekig kell gyakorlatilag teljesen odaadóan gyakorolnia, és majd akkor ő belül egy művész lesz, ez nem dívik. Most az dívik, hogy letöltünk egy applikációt, vagy a TikTokra fölteszünk egy videót, és akkor lesz, mit tudom én, 500 000 megnézés, és akkor érezzük azt, hogy sikeresek vagyunk.
Igen.
Ez viszont egy teljesen más út, hogy most valaki tényleg elkezdést csinálja, és először csak az a belső meggyőződés és a hit abban, hogy ez sikeres lesz, csak az viszi előre. És ez nagyon-nagyon ritka, úgyhogy én aggódom egy picit, hogy mi lesz ezzel az egésszel, mert nagyon más felé megy a világ. Sajnos.
Hát nagyon érdekes, amit mondasz. Én nem tudtam, hogy ez a zeneszerzőknél, meg zenészeknél is így van. Ugye leginkább, ez mégiscsak a filmeseknél érezhető, hiszen azok, akik ténylegesen kis filmeket csinálnak, ahogy az történt 20-30-40 évvel ezelőtt is akár, azok ugye, hát mit tehetnének mást, fölrakják a YouTube-ra, és nyilván, hogy ott hirtelen nem ugyanaz a reakció, mint ami érkezik egy, hát, kiskutyás, kismacskás, akármilyen másik videóra. Tehát nyilván ezt nem lájkokba lehet mérni, ezt mondjuk lehet fesztiváldíjakba mérni, vagy egy moziba nézőszámba, de ebbe semmiképpen sem. Ugyanakkor mégiscsak vizuális műfajról szól most az egész. Na jó, hát ezt majd meglátjuk, de tulajdonképpen amikor téged meghívnak a világ bármelyik pontjára, akkor mi az, amit érzel, hogy mi az, amiben te más tudsz nekik nyújtani, vagy mi az, amiben te speciális vagy?
Ez egy nagyon jó kérdés, és erre abszolút kikristályosodott a válasz. Mindenki az én kulturális, vagy zenei kulturális örökségemre kíváncsi. Tehát, hogyha valaki engem meghív Magyarországról, akkor a legjobban őket a Bartók, Kodály, a magyar népzene, a Liszt.
Aha.
Ez a világ érdekli.
Tehát, hogy tudják, azt, hogy te magyar vagy, hogy ez hol van, honnan jött, Bartók mond valamit. Aha.
Igen. Tehát azt veszem észre, hogy a világon most arra van nagyon nagy éhség, hogy a valódi hagyományokon alapuló tudást és a zsigerekben lévő tudást azt hallják és azt kapják, tehát az autentikus tudást, és ezért hívnak meg.
Nagyon érdekes egyébként, de ha már hagyományról beszélünk, van egy fantasztikus dolog, amit te csináltál, és remélem, hogy még csinálni fogsz, és én úgy érzem egy picit, és remélem, hogy nem bántalak meg vele, hogy ez nem kapott kellő figyelmet, és ez a The Great Hungarian Songbook című történet, ami hát tulajdonképpen, mint a neve is mutatja, a legnagyobb magyar dalok, és egyáltalán a dalnak, a dal műfajnak az ő kicsit újra reflektorfénybe és fókuszba való állítása szerintem nagyon-nagyon fontos dolog. Sok ilyen kezdeményezés volt a világban. Én azt gondolom, hogy talán az egyik leghíresebb és bizonyos szempontból a legmeghatóbb az a Rod Stewart féle, a Great American Songbook, hiszen ő ráadásul nem is amerikai, de mégiscsak megcsinálta ezt, de te valami hasonlót hoztál. Hogy áll ezzel? Mesélj erről egy kicsit, kérlek.
Ez abszolút így van, hogy nem kapott elég figyelmet, sajnos. Ez annyira tapasztalható volt, hogy amikor mondtam ismerőseimnek, hogy most lesz éppen, mert szerencsére nagyon sok előadást megért, mindegyik, mind a három kiadás, például a harmadikból azt hiszem valami 7 koncert volt, és mondtam, hogy hát jöjjenek el, hallgassák meg, mert most lesz, mint tudom, az 5. koncert ebből, és hogy ebbe a Behumi Dóri lesz, és a Pál Dénes, és hogy milyen számok, milyen régi dalok lesznek feldolgozva, és azt mondták, hogy hát ez óriási, hát hogy ők erről nem hallottak, és eljöttek a koncertre, és odáig voltak, hogy ha ezt tudják, akkor még meghívták volna nem tudom mennyi ismerősöket. Úgyhogy igen, sajnos ez ugye a Műpának a saját produkciója volt, és ezért a Műpa programfüzetbe és a körül lett meghirdetve, de nem lett olyan nagy nyilvánosság előtt, és ez nagyon kellett volna. Úgyhogy ez valóban így van. Azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon nagy élmény egyébként ezekkel a magyar dalokkal dolgozni. Szerintem világszínvonalúak vagyunk, akár a Fényes Szabolcs, sőt, akár még az operett slágereink is úgy meg vannak írva, Cerkovics vagy
hogyne,
Nehár.
Hogyne, persze.
Hogy ezek elképesztőek. Hát Fényes Szabolcs az félelem, tehát az szerintem egy tényleg ilyen Hollywood vagy Michel Legrand szintű zeneszerző, filmzeneszerző, és hát a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek pop, az pedig szuper, tehát annyira jó együtteseink voltak, és olyan jó zenék, hogy nekem mindig az volt a problémám, hogy 20 dalt kellett mindig kiválasztanom, hogy melyik legyen az, és még a harmadik kiadásnál is, ugye a 60. dalnál tartottam, de úgyis nagyon nehéz volt megtalálnom azokat a dalokat, amiket aztán végül is feldolgoztunk, mert annyi jó volt. Úgyhogy ez nekem egy nagyon kedves projektem, nagyon kedves dolog, amit csináltam, és el is árulhatom, hogy úgy néz ki, hogy jövőre lesz negyedik része is ennek.
Te, és akkor mit csináltok? Már az utolsó az úgy volt, az hogy is volt, hogy az 50-es évektől a 90-es évekig, ugye?
Igen, igen, igen. A negyedikbe pedig ilyen teljesen, tehát mindenféle megkötöttség, vagy mindenféle fókusz nélkül,
best amit of.
Úgy éreztem, hogy ki, aha, és így kimaradtam,
de jó.
Tehát amiket még nagyon szívesen beteltem volna, úgyhogy lesz tényleg 20-as évek, a 50-es, 80-as, tehát nagyon jó lesz.
Na, hál' Istennek, ennek mindenképpen hírét visszük, úgyhogy légy szíves, szólj, és tényleg segítünk a hírverésben. Egyébként ezek meg fognak valahogy valamilyen formában jelenni, akár hangzó, akár videó formátumban?
Igen, igen, tervezzük a lemez, egy ilyen best of lemezkiadást, és mondjuk most éppen március 20-án az M5-ön ezt a hármas, tehát a harmadik songbookot le is adják, tehát a tévében is nézhető lesz.